Lobmájár Imre piarista atya szentbeszédét hallják, melynek témája a szenvedés nem cél, a halál nem kényszer, hanem az élet következménye.
Kedves testvéreim, egy alkalommal egy hívő bement a sekrestyébe a mise után, és azt mondta a plébánosnak, hogy plébános úr, nekem nagyon tetszett ez a prédikáció, és igazán nagyon köszönöm, mert nagyon sokat jelentett a számomra. És akkor a plébános hát örült ennek, de azért úgy megkérdezte, hogy hát mégis elmondaná, hogy mi volt az a beszédemben, ami ennyire megragadta a szívét. És akkor azt mondta, hogy hát amikor a plébános úr azt mondta, hogy most befejezem a beszédemnek az első részét, és belekezdek a második részébe, akkor nekem világossá vált, hogy nekem is az életemnek az eddigi részét be kell fejeznem, és egy új életet kell kezdenem. És ebből a történetből az világos, hogy egyáltalán nem azt értette meg ez a hívő, amit a pap mondani akart neki, hanem a Szentlélek segítette őt ahhoz, hogy egy egészen esetleges mondatból ő olyasmit értse meg, ami számára fontos. Hát ezt azért mondtam el, mert azt gondolom, hogy azért kérjük a Szent Lelket most, mielőtt belekezdek ebbe a beszédbe, hogy nem az a legfontosabb, hogy azt értsék meg, amit én mondani szeretnék, hanem hogy a Szentlélek segítsen ne csak engem a beszédben, hanem mindannyiunkat, hogy tudjuk meghallani azt, amit ezeken az emberi szavakon keresztül kinek a Szentlélek mondani akar, és hogy meg tudjuk hallani azt, hogy a Szentlélek mire hív engem most ezeken a szavakon keresztül. Tehát a szenvedés nem cél, a halál nem kényszer, hanem az élet velejárója. Ezt a mondatot nem én találtam ki, hanem a szervezők adták a számomra. Egy kicsit másként hangzott el itt a misére, én azért ismétlem el most. És ezen kellett nekem elgondolkodni, és elmondani azt, amit gondolok ezekről. Hogy a szenvedés nem cél, ez az első része ennek a mondatnak. Azt gondolom, hogy ez elgondolkodtat, hogy egyáltalán van, aki célnak gondolja a szenvedést. Az jut eszembe, hogy talán leginkább az Istenre szoktuk ezt vetíteni, hogy őtől ezt számon kérni, hogy mint hogyha ő tekinteni a szenvedés célnak. Arra gondolok, hogy egyszer diákjaim megkérdezték tőlem itt a órán, hogy húsvét után volt, hogy hát az Isten miért akarta azt, hogy a fia ilyen borzalmas szenvedéseket szenvedjen. Tehát mint hogyha az Isten akarta volna ezt, és az Istennek a célja lett volna, vagy Jézusnak a célja az, hogy ő szenvedjen. És azt gondolom, hogy nem sem az atyának, sem Jézusnak nem volt célja az, hogy szenvedjen. A megváltás van nem az a fontos, hogy ő szenvedett értünk, hanem az, hogy ide eljött közénk, és elköteleződött mellettünk, mint embertársunk. És annyira elköteleződött, hogy amikor nehéz sorsa lett, amikor támadni kezdték, amikor a tanítványa is értetlenkedni kezdtek, meg Júdásnak is látta Jézus a magatartását, meg előre látta, hogy milyen halál vár rá, akkor hát ha mi a helyébe lettünk volna, akkor biztos azt gondoltuk volna, hogy na hát én itt hagyom ezt az egész társaságot, megyek vissza atyámhoz, az sokkal jobb volt nekem. És Jézus pedig nem ezt tette, hanem a végsőkig kitartott mellettünk. Valahogy az, hogy ember lett, így elköteleződést vállalt mellettünk. Ami olyan erős elköteleződést, hogy az még a szenvedésig is, meg a Júdás árulásáig is kitartott, még őt is meghívta, még az utolsó vacsorán is ott volt Júdás. És aztán a szeretetét szeretetben kitartott Jézus, és a szenvedést arra használta fel az Atya és Jézus együtt, hogy megmutassa azt, hogy mennyire szeret bennünket. És láthatjuk is Jézusnak, ahogy hogyan szenvedett, hogy közben gondja volt más emberekre. Aki keresztre feszítették, azokért imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És még ott, amikor haldoklott, akkor is az gondja volt az édesanyjára, meg a tanítványaira. Íme a te fiad, íme a te anyád, hogy egymás gondjára bízta őket. Volt figyelme, és nem zárkózott benne a szenvedésben önmagában, mint ahogy ezt mi sokszor tesszük, hogy így magunk bezárulunk, és elkezdünk panaszkodni, vagy önsajnálatba süllyedünk, amikor jönnek a nehéz valóságok. És ő pedig megőrizte ezt a nyitottságát az emberek felé, a szeretetét. És azt mondta, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért. Még ebben a nagy szenvedésben is megőrizni a szeretetet, ebben tudta, ennél jobban nem mutathatta volna meg, hogy mennyire szeret bennünket. És nem a szenvedés maga volt az, ami a megváltásunkat hozta, nem a szenvedés vált üdvösséghozó forrássá, hanem Jézusnak a szeretete az, amiből a mi üdvösségünk árad. És aztán, ha azon gondolkodunk, hogy mi hogyan viszonyuljunk a szenvedéshez, akkor is Jézusra kell odafigyelnünk. Egy nagyon fontos mondatot mondott az olajfák hegyén. Ha lehetséges, Atyám, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Az első fele, hogyha lehetséges, múljék el ez a pohár. Rácsodálkozhatunk, hogy Jézus nem akarta a kereszthalálát. Jézus nem akarta ezt a borzalmas szenvedést. Mert azt mondja, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Tehát az ő akarata nem ez volt. És arra tanít bennünket Jézusnak ez a mondata, hogy amikor el tudjuk kerülni a szenvedést, akkor próbáljuk meg elkerülni. Amennyire tudjuk, szüntessük meg, és amit pedig nem tudunk megszüntetni, azt pedig vállaljuk föl. Egyáltalán van olyan, amikor mi arra vagyunk kísértve, hogy akarjunk szenvedni? Hát azért előfordul. Most eszembe jut egy kis történet a gyerekkoromban. A esti mesébe volt a Mazsola és Tádé című sorozat. És annak az egyik epizódjában a Tádé, egy kismalac, megbetegedett. És akkor a Manócska ápolta, karjába vette, ringatta, szeretgette, és akkor a Manócska, látván ezt, azt mondta mondta a Manócskának, hogy Manócska, én is beteg vagyok. És akkor hát azt akarta, hogy őt is dédelgesse, meg a karjába vegye a Manócska, és akkor Manócska átlátott a szitán, hogy neki szeretet igénye van, és akkor őt is ringatgatta, meg ápolgatta egy kicsit. És hát persze ez egy ártatlan gyermeki dolog, és ilyen gyerek mesébe való. De azért egy kicsit egy felnőttre is igaz lehet az, hogy valaki valami rosszban, szenvedésben ki akar tartani. Lehetséges az, hogy amikor szenvedünk, akkor biztos, hogy abban van valami, amiből hasznot tudunk húzni. Például egy súlyos betegség, akkor azáltal így a figyelem középpontjába kerülök, akkor elkezdenek dédelgetni engem is, vigasztalgatni, esetleg kellemesnek találtam azt is, hogy önsajnálatba süppedjek, és aztán, hogyha hosszan tart ez egy betegség, akkor lehet, hogy már valakit azt is megkísért, hogy nem is akarok igazán meggyógyulni, már megszoktam ezt az állapotot. De Isten nem erre hív bennünket, hogy ne akarjunk meggyógyulni, hanem ő a betegeket meggyógyította, amikor itt volt közöttünk, és azt akarja, hogy amikor van rá lehetőségünk, akkor kapjunk erőre, és egészséges életet éljünk. És ez csak egy ilyen kísértés, amivel viszont számolni kell, és magunkban jó, hogyha így megnézzük, amikor valami rossz ér bennünket, hogy milyen idézőjelbe vett előnyünk származik. Ebből is bizony arról le kell mondanunk, hogy most már itt a figyelem középpontjába kerüljek, mint nagybeteg például. Aztán egy másik eset, amikor úgy önkéntelen is meg akarunk maradni valami szenvedésben, amikor valaki mondjuk megbánt bennünket, és akkor én neheztelek, haragszom, szomorú leszek a megbántottságtól. És akkor jelentkezhet az a kísértés, hogy nem is akarok tulajdonképpen másként érezni. Én haragudni akarok, én szomorú akarok maradni, csak hogy lássa azt, hogy mit csinált. Hogy azzal akarok szinte bosszút állni a másikon, hogy a lelki furdalást gerjeszteni benne, hogy azáltal, hogy lássa rajtam, hogy milyen szenvedésbe taszított engem, ezzel állok bosszút azon az én magamat én ért sérelmem. Hát ez is lehet egy kísértésünk arra, hogy szenvedni akarjunk. De Jézus, hát ezt külön mondja, hogy nem, hanem ő arra hív bennünket, hogy megbocsássunk. És ez a megbocsátás, az egy belső gyógyulást jelent. Akarok meggyógyulni, felszabadulni a nehezteléstől, a haragtól, hogy tudjak felszabadult szívvel újra szeretni. Erre hív bennünket. Tedd le a szenvedést, csak kérd tőlem, és én meggyógyítalak. Ne ragaszkodj hozzá. És azt, hogy a másik észrevegye, hogy valami rosszat csinált, arra nagyon sok más eszköz is lehet, mint az, hogy én saját magamba őrizgetem a szomorúságot. Ez tehát az egyik oldala a Jézus mondatának, hogyha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És ezt tanuljuk el tőle, hogy ha lehetséges, akkor mi is imádkozunk a gyógyulásért, vagy a szenvedéseinknek a letételéért, hogy újra egészségesen, jó érzéssel, örömmel tudjunk felszabadulni a szenvedésnek a terhe alól, amennyiben lehetséges. És ott van Jézusnak a mondatának a második fele, hogy de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És aztán, amikor Jézus látta, hogy az atya nem veszi el tőle ezt a poharat, hanem jönnek és elfogják őt, és megkezdődik a szenvedése, akkor ő ebben beleállt. És szoktuk is mondani, hogy ő maga fölvette a keresztjét, és végigjárta ezt a keresztutat szeretettel, ahogy előbb is mondtam, és ugyanakkor pedig azzal a reménnyel, hogy ő most a mi bűneinkért szenved, és hogy ezáltal győzelmet fog aratni ezáltal a szenvedés által a bűn fölött, és hogy bennünket megvált, és megnyitja a számunkra a paradicsomot. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondta Jobblatornak. Tehát Jézusnak a szenvedése egy reményteli és értelmes szenvedés. Az utolsó vacsorán azt mondja a tanítványainak, mielőtt megkezdi ezt a szenvedését, hogy ti most szomorkodtok, de majd szomorúságtok örömre fordul. Ugyanaz történik veletek, mint ami velem fog történni, hogy én is most egy nehéz valóságba kerülök bele, de utána aztán föltámadok, és legyőzöm a halált, legyőzöm a rosszat. És veletek is ez fog történni, hogy amikor láttok engem meghalni, és magatok is elhagyatottak lesztek, és azt se tudjátok, hogy mi történik veletek, aztán utána majd örülni fogtok, amikor viszont láttok föltámadottként. És azt mondja nekik, hogy a helyzetetek hasonlít a szülő asszonynak a helyzetéhez. A szülése készülő asszony is szomorú, mert eljött az órája, de utána, aztán amikor megszülte a gyermekét, akkor örül, mert új ember született a világra. És ez a szülésnek a hasonlata, ez minden olyan szenvedésünkre igaz Jézusnak az ajándékából, amit nem mi keresünk, hanem ami a mi keresztünk, amit az élet hoz, amit nem tudunk elkerülni. És minden olyan szenvedés, amit az élet hoz, ami az én keresztem, és fölveszem, beleállok, mint ahogy Jézus beleállt, az olyan lehet a számomra, mint egy szülés, hogy átmegyek valami nehéz valóságon, de utána aztán öröm vár, és gyümölcsei lesznek annak a szenvedésnek. Biztos mindenkinek vannak ilyen tapasztalatai, nekem az jut az eszembe, én ugye tanár vagyok, piarista, szerzetes, hogy fontosnak tartom lelki gyakorlatokat tartani a diákoknak, hogy akkor közelebb kerüljenek Istenhez. És vannak esetek, amikor nagyon izgulok előtte, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az jó sikerüljön. És tényleg annyira szoktam néha szorongani is, meg, hogy alig megy le a torkomon a falat aznap reggel, amikor indulok a lelki gyakorlatra. De aztán azt vettem észre, hogy pont amikor így nagyon izgulok előtte, és nagyon rosszul érzem magamat, meg szinte úgy érzem, hogy soha többet nem csinálok ilyet, hogy lelki gyakorlatot vezetek, mert annyira rossz érzés előtte, azok a lelki gyakorlatok szoktak a legjobban sikerülni. És hát erről az jut az eszembe, hogy ez is a tapasztalat olyan, mint a, hát én nem tudom milyen a szülés, de hogy ez olyan lehet, hogy szinte megszültem ezt a lelki gyakorlatot, hogy valami fájdalmon keresztül mennem, és utána nagy örömmel fejeztem be, és már el is felejtettem, hogy milyen érzés volt, és utána lelkesen vállalkozom a következő lelki gyakorlatra is, mert már nem emlékeztem rá, hogy milyen rossz volt az elején. Ugye osztályfőnök is voltam, és az az osztályom, amelyikkel a legnehezebb dolgom volt, és a legtöbb szenvedést jelentette, az az osztályom lett a legjobb az érettségi után. Hát olyan jó közösségé formálódtak, és jobb, egyik osztályom se lett olyan, mint az, amelyiket sok szenvedéssel, sok imádsággal szinte így megszültem őket, és ez egy ajándék, mert nem maga a szenvedés, meg a bajlódás, annak önmagában gyümölcstelen dolog, hanem ez az Istennek az ajándéka. Az, hogy a mi a szenvedéseink, az gyümölcsöző lehet, hogy olyan lehet, mint egy szülés, minden szenvedésünk, az az Istennek az ajándéka. És ezért hálát adhatunk, hogy az Isten ezzel megajándékozott bennünket. Amikor megváltott bennünket, akkor nem vette el tőlünk a szenvedést, egy részét azt letehetjük, de nem azzal ajándékozott meg, hogy szenvedésmentes az életünk, hanem az, hogy értelmes és gyümölcsöt hozó lehet a minden szenvedés, amit átélünk. Szent Pál fejezi ki ezt nagyon szépen, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És egyszer Pió atya, ugye nagyon sok ember meggyógyult az ő imájára, és egyszer a barátjának mutatta, hogy sokan álltak sorba azért, hogy ő imádkozzon értük, és meggyógyuljanak a betegségüktől. És akkor a Pió atya ennek a barátjának mondta, hogy látod, ezek mind meg akarnak gyógyulni. De ha tudnák, hogy a szenvedés mennyi gyümölcsöt hoz, akkor nem kérnék azt, hogy gyógyítsa meg őket, mert örülnének, hogy mennyi gyümölcse lesz a szenvedésüknek. Hát persze kérdés, hogy tényleg jól tennék-e, hogyha elmennének, és azt mondanák magunkba, hogy hát meggyógyíthatna engem a Pió atya az imájával, vagy hát Isten az ő imáján keresztül, de inkább nem, mert inkább szenvedek, hogy még több gyümölcsöt hozzon az életem. Hát ez persze nem helyes, azt gondolom, mert ez már nem az a kereszt, amit az élet hoz a számunkra. Az a szenvedés, amit lehet, azt el kell kerülni. És jó dolog imádkozni azért, hogy Isten gyógyítson meg. Valahogy az Isten nagyon jól tudja azt, hogy mennyi keresztet bírunk el. És az nagyon személyre szabottan adja ránk. Nagy-nagy szeretettel, és azt mondja, hogy te, neked ennyi kereszt, és ilyen kereszt, ami rád szabott, amit neked adok, és hordószad, és ajándékba adok neked sok gyümölcsöt, amit ezenek a keresztnek a hordozásával fogsz kapni, vagy amit megszületsz ennek a fájdalmával. De ezt az Isten adja nekünk ajándékként, és nem követelhetünk többet, nem próbálhatjuk, nem akarjunk megváltoztatni az életünket ebbe az irányba se, hogy akkor még többet szenvedjünk. Ebben valami teljesítménykényszer van, hanem inkább fogadjuk el alázatosan, hogy elég az nekem, amit az élet hoz, és azt hordozni. Mert aki többet akar, mint amit az élet hoz, az azt gondolom, hogy előbb-utóbb bele fog bukni. Mert azt a keresztet tudjuk jól hordozni az életünkben, amit az Istentől kapunk az életen keresztül. A szenvedés az olyan, mint egy szülés, a halál pedig olyan, mint egy születés. Így függ össze talán a mai napnak a két gondolata. És a születés, hogy olyan a halál, mint a születés, erről eszembe jut egy történet, persze egy nyilván ilyen példabeszédszerű történet, hogy két kis ikerpár az anyaméhében beszélgetnek. Az egyik a hívő magzat, a másik a hitetlen magzat. És azt mondja a hívő magzat, hogy hát te figyelj, itt ahol vagyunk, időnként itt úszkálunk ebbe a vízbe, de időnként itt beleütközünk valamibe, és én úgy érzem a szívemben, hogy egyszer jó lenne, hogyha nem ütköznénk már be ebbe a falba, hanem valahogy tágasabb lenne az életünk, és hiszem, hogy egyszer majd tágasabb lesz az életünk, és majd mehetünk nagyobb távolságúra, mint itt. Mondja a másik a hitetlen, hogy mit képzelődsz itt, tehát az van, amit itt tapasztalunk, ez a világ, ott korlátok vannak, és ezt kell elfogadni. Aztán idő múlva megint megszólal a hívő magzat, hogy de figyelj, úgy hiányolom azt, hogy nem láthatlak téged, csak így mindig érzem, hogy milyen a tested, ahogyan hozzád érek, de valahogy érzem azt, hogy vagy jó lenne, hogy látni, és az valami fény, vagy valami ilyesmi kellene, hogy lássalak téged, meg sok minden mást is, és úgy érzem, hogy egyszer csak majd látni is fogok. Ugyan mit képzelődsz, hogy látás, hát itt vagyunk, és érzékelünk, meg az, amit most érzünk, hát azzal tudunk érzékelni, hogy jut ilyen eszedbe, hogy valamikor még látni is fogsz. Aztán megint megszólal a magzat, hogy hát te, a hívő magzat, hogy te figyelj, én néha úgy érzem, hogy valaki szeret minket. Hogy mi nem tudom, hogy nem látunk itt semmit, de mintha körülvenne valaki bennünket, aki nagyon szeret. Én nem tudom, hogy nevezem ezt, én anyának neveztem el, és hiszek anyában, és hiszem, hogy egyszer csak meg fogjuk őt látni. Mit képzelősz, hogy anya, milyen szavak jutnak az eszedbe? Hát itt vagyunk ebben a világban, egyáltalán hogy juthat eszedbe az, hogy valaki még rajtunk kívül létezik? És hát nyilvánvaló, hogy a hívő magzatnak volt igaza. És amikor megszületnek, akkor találkoznak azzal, hogy a világ sokkal-sokkal tágasabb, mint amit ők tapasztaltak az anyamében. És valami ilyesmit fogunk tapasztalni akkor, amikor meghalunk, hogy a világ sokkal-sokkal tágasabb, mint amit itt el tudunk képzelni. És akkor az anyát is megpillanthatjuk, a Jóistent, aki körülvesz bennünket, és érezhetjük a szeretetét, de nem láthatjuk, de pont azért, mert olyan bensőségesen körülvesz bennünket. A szenvedés olyan, mint a szülés, a halál pedig olyan, mint a születés. És a szülés és a születés is valahogy nagyon nyilvánvaló, hogy a konkrét értelmében nagyon hozzátartozik az emberi élethez. És nem csak az életnek a velejárója, hogy szülünk, mármint az édesanyák, meg hogy születünk mindnyájan, hanem az életnek a forrása is, hogy élet fakad a szülésből, a születéskor élet fakad. És ez a két dolog, a szenvedés meg a halál, talán így kötődik össze, hogy ebből is a szülésünkből, a szenvedésünkből, mint szülésből is élet fakad, gyümölcsök fakadnak, és a halálunkból is élet fakad, amit az elhunyt hozzátartozóink már megtapasztaltak, ezt a Mind a kettőt megtapasztalták, és előbb-utóbb mi is meg fogjuk tapasztalni nem csak a szenvedésnek a gyümölcseit, hanem a halálunknak a gyümölcseit is, hogy mind a kettőből élet fakad. Amen.
Lubmájer Imre piarista atya szentbeszédét hallották. A szentbeszéd a Városmajori Jézus Szíve templomban hangzott el november 2-án.